Szűcs Anita, Franciaország szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem docense és Fejérdi Gergely, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója, az Inforádió Aréna című műsorának vendége. A világjárvány és a kötelező távolságtartások miatt még mindig telefonon. A nemzeti gazdaság kontra a világgazdaság, európai gazdaság témával fejeztük be. Fejérdi Gergelyhez fordulok. Ő hogy látja, mennyire kell most Párizsnak megsegíteni a saját francia gazdaságát, vagy pedig egy európai szintben kell gondolkozni?
Azt gondolom, hogy mind a kettőre szükség van, ez a kettő egymástól elválaszthatatlan, legalábbis a francia koncepcióban egyértelműen, különösen a jelenlegi kormányzatnak a koncepciójában is. A kettő az egymással összefüggő, talán ennek is az eredménye az, hogy itt az elmúlt napokban bejelentésre került ez az új Macron Merkel féle elképzelés, amely ugye egy 500 milliárd eurós keretről szól, aminek ugye nyilván még csak ez egy első lépés, de hát ha német-francia egyesség megszületik, akkor általában az Európai Unióban lépésről lépésre meg is tud valósulni. De ez nem zárja ki persze azt, hogy Franciaországnak a helyi szinten is helyt kell állnia. Ugye ebből a szempontból ugye fölmerültek, számos elképzelés felmerült olyan vállalatoknak a megmentésére, amelyek ugye nemzeti komoly vállalatok, itt az előbb már szót is sejtettünk egyről kettőről, tehát nem kizárt adott esetben, hogy az állam sokkal komolyabban részt vállal adott helyzetben, fölmerültek államosításnak is a lehetőségei, de hát természetesen ez mindig attól fog függeni minden esetben, hogy végül is mikor fog végre világossá válni, vagy teljesen világossá válni, hogy valójában hol vannak a nagy problémák. Az látszik, hogy a teljes francia gazdaságnak gyakorlatilag minden szegmensét elérte ez a válság, amely ugye hát a március-áprilisi hónapokban 32-27%-a működött csak a gazdaságnak a jelenlegi adatok szerint, tehát jól mutatja azt, hogy gyakorlatilag minden szegmensét a francia gazdaságnak elért, tehát innen valahogyan lábra kell állni, és ehhez mindenképpen a francia államnak a különböző segítségeire szükség van. Erre az előbbi módon említett különböző hitelkeretek, különböző támogatásokon keresztül próbál a francia kormányzat segítséget nyújtani a rászorulók számára.
Mindjárt visszatérünk a Macron-Merkel csomaghoz, erre a bizonyos 500 milliárd euróra, ami átszámítva majdnem 180 ezer milliárd forintnak felel meg, de előtte arról, hogy a járványra hivatkozva mennyire alakult át a francia gazdaság. Tehát számomra nagyon meglepő volt, hogy erre hivatkozva például kiszorították Franciaországból az Amazont.
Tehát az Amazon egy elég különleges eset, ugyanis Macronnak a kormányzásától kezdve ott van a retorikájában az, hogy azokat a nagy internetes vállalatokat, akik nem fizetnek adót a működtetés helyén, hanem minimális adót fizetnek, azokat meg kell adóztatni a működésük helyén is. Ugye ez egy Európai Uniós program volt, egy integrációs programja már a 2017-es Sorbonne beszédében, és ennek egy kiemelt példája volt az Amazon. Pedig nem az Amazon kiszorításáról van szó, hanem ezeknek a nagy vállalatoknak, a Google-től elkezdve, a megadóztatásáról van szó sokkal erősebben. Tehát ez a retorika volt ez, ami visszaköszön. Ugyanakkor a járvány alatt változott ez a kép, az Amazonnál óriási sztrájkkal fenyegettek a szakszervezetek, mondván, hogy az Amazon nem alkalmazza a megfelelő egészségvédelmi szabályokat, és az Amazon válaszul azt mondta, hogy azt hiszem 5 raktáron a Franciaországban az 5 raktárát bezárja, és az olasz raktárakból fog szállítani. Ennek az a probléma, hogy 10 000 alkalmazottja van Franciaországban az Amazonnak, tehát ez egy nagyobb, növelte volna a munkanélküliséget. Ahogy beszéltünk, hogy ez előbb itt sem rózsás a gazdaságnak a helyzet, hanem egy óriási visszaesésben van, ami 10 000 munkavállalónál azért nem mindegy. Tehát egy ilyen nagyon óvatos politikai játék kezdődött el. Ürügy a kiváltók egy bírósági ítélet volt. A bírósági ítélet azt mondta, hogy az Amazonnak le kell állítania azokat a szolgáltatásokat, amik a nem feltétlenül szükséges termékekhez, tehát nem az a részfenntartó termékekhez kötődnek, és nem szállíthat. És az Amazon ezt sérelmezte, úgyhogy itt egy ilyen óvatos pávatánc indult meg a munkahogyi minisztérium a kormányzati kommunikációban, a bíróság és az Amazon között. A bíróság az ítéletében ezt visszavonta, illetve megerősítették a munkavállalókat, hogy élhetnek azzal a bizonyos elállási joggal, ami szintén egyébként a gazdaság és könnyítő csomagnak a része, az azt jelenti, hogy ez része a francia munkatörvényeknek, hogy a biztonságukat, az egészségüket veszély fenyegeti a munkavállalóknak, akkor megtagadhatják törvényesen a munkát. Ugye ezt a francia munkavállalók ezt alkalmazták, az Amazon ezt rossz néven vett, és ebből alakult ki egy vita.
Egyébként a járvány időszak alatt, a rendkívüli időszak idején megengedettek a sztrájkok, illetve a megmozdulások? Vagy amikor már így lecsengőben van talán ez az egész pandémia, akkor újra utcára vonulhatnak? Már tettek azért ezekre vonatkozóan utalást az első részben is Fejérdi Gergelyen.
Utcára vonulhatnak persze, ha már ki lehet menni az utcára, tehát amíg nem lehetett kijárási, tehát nem egészen ilyen... tehát a különböző kormányzati intézkedéseknek megfelelően eddig nem volt rá, ugye május 11-ig erre nem volt lehetőségük, de most az utóbbi időben elvileg van erre lehetőség. Egyébként a hírek szerint a francia titkosszolgálat megfelelő módon fél is arra vonatkozóan, hogy esetlegesen a sárga mellényes, vagy a szélsőséges, inkább szélsőséges irányzatok akár az utcára vonulhatnak különböző indokokkal, de természetesen a francia szakszervezetek is, akik igazából az utóbbi időkben elsősorban a túlélésükért próbálnak harcolni az utcán, ők sem kizárt, hogy újra fellépnek, és utcára vonulnak különböző követeléseikkel, amely ugye nyilvánvalóan további szociális juttatások érdekében tennének. Különösen most, amikor az elején ugye említettük, hogy eléggé feszült a társadalmi helyzet, ebben a helyzetben biztos, hogy alkalmas lehet mondjuk egy ilyen utcára vonulás, és hát Franciaországban tudjuk, hogy ez nagyon elterjedt a sárga mellényes korszak óta, meg pláne.
Szóba került már ez a Németország és Franciaország egy 500 milliárd eurós Európai Uniós alapfelállítását javasolja a koronavírus járvány gazdasági hatásainak ellensúlyozására. Ennek részleteit, ha minden igaz, akkor a következő napokban jelentik be. De hogy látják, európai összefüggésben erősítheti-e az uniót ez a járvány, legalábbis a franciák részéről, mik a vágyak, álmok, tervek?
Hát ez mindenképpen, tehát ez a szolidaritás, nem csak a szolidaritás, hogy a francia országban az Európa politikának jelenleg a hívószava a szolidaritás erősítése az európai integráción keresztül. Ilyen szorboni beszédében megkérdezte Macron elnök, ez lenne az a központi pont, amiben megmutatjuk azt, hogy az uniónak értelme van, az uniónak gyakorlati segítsége van. Úgyhogy lényegében az, hogy egy olyan válság időszakában, ami egyformán óriási gazdasági visszaesést okoz, mert hogy nem egyforma módon esnek vissza a gazdaságok, de minden gazdaság visszaesést fog átélni, minden gazdaság recesszióba fog kerülni, ki erősebben, ki gyengében. Borzasztóan fontos, hogy alapvetően azok a politikai együttműködési folyamatok, amik megindultak, azok ne menjenek szét, hanem erősödjenek. Ennek az egyik része lenne az, hogy európai szinten hogyan lehetne segíteni a gazdaságokat. De ugye a válságkezelési mechanizmusok már kialakultak korábban, ugye 2009-2010-ben, 2011-ben kiépülnek azok az elemek, amik konkrétan válságkezelésre jönnek létre, ez az európai szuverén adósság válság alatt. Ezek a gazdasági kormányzásnak azok az elemei, amik most válsághelyzetben esetleg szintén bevethetőek lennének. Annyiból más ez a helyzet, hogy egy sokkal felkészültebb európai integráció áll most szembe magával a válsággal, ugyanis nagyon erősen a monitoringja, az ellenőrzése az európai közösségnek a tagállamok felett, illetve a tagállamoknak is erős a saját maguk költségvetési fegyelme felé. A hangsúly, hiszen a szemeszterrendszer alatt monitoringolják a saját költségvetésüket, éves gazdasági jelentéseket készítenek, értékelik a gazdaságokat. Tehát lehet látni minden tagállam esetében, hogy melyek a gyenge pontok. És hát az a nagy kérdés, hogy hogyan lehet most megsegíteni az európai gazdaságokat. Macron elnök amellett érvel, hogy nem lehet azt elkerülni, hogy ez együttesen. Az európai gazdaságoknak olyan erős az összefonódottsága, hogy a megoldás is egy összehangolt megoldás kell, hogy legyen. Ez többféleképpen lehet, nyilván a gazdaság élénkítésbe, vagy a stabilitásnak a megőrzésébe, vagy mind a kettőnek egyszeres pénzt kell valahonnan pumpálni, de honnan lehet pénzt szerezni ehhez. Az Európai Uniónak van egy költségvetése, ami diszponál pénzek között, de mivel elfogadják a költségvetési kereteket, ott nincs túl nagy mozgástér, át lehet csoportosítani, átcsoportosításokra már most történtek javaslatok, de a Macroni Európa gazdasági mentőcsomagnak közepén nem ez áll, hanem az a régebbi francia terv, már Hollande alatt is ugye ennek megvoltak az előzményei, Hollande volt ez, aki nagy súlya lesz felvetette, hogy az Európai Unió egy közös felelősséget vállaljon, és kötvényt bocsásson ki. Ezek lennek az euró kötvények, amiről már olyan nagyon sok...
Úgy itt némi ellentét is van a déli tagállamok, illetve az északiak, németek között.
Igen, így van, a hollandok azok elég erősen kötötték eddig is, és a németek is nagyon-nagyon vonakodtak. Tehát a Merkel nagyon sokszor elvi beleegyezését adta, de nagyon sokszor a mögötte álló párt volt az, aki, vagy az alkotmánybíróság esetleg, aki behúzta a képet. De soha nem mondta ki Angela Merkel eddig, hogy támogatja az eurókötvényeknek a bocsátását, és beleáll ebbe a tervbe. Ez először történt meg egy pár nap, ez egy óriási nagy dolog. Mi történne itt? Itt ugye az Európai Unió adna ki kötvényt tulajdonképpen a tagállamnak a nevében, és a tagállam fizetné vissza ezt a kötvényt. Miért kell az Európai Unió? Mert az Európai Uniós gazdaságoknak a teljesítménye van a kölcsönfelvétel mögött, tehát kedvezőbben kapna a tagállam hitelt, mint amit a saját gazdasági teljesítménye alapján kaphatna. Viszont a tagállam fizeti vissza majd ezt a kötvényt. Tehát az lenne ezen az egyik értelme ennek a közös felelősségvállalásnak. A másik értelme pedig az lenne, hogy ez nem terheli meg közvetlenül, tehát nem növeli az államadósságot. Ez egy nagyon fontos kérdés, amikor látjuk azt, hogy az európai gazdasági stabilitás az nyilván a stabilitás, az instabilitás felé hat. Látjuk azt, hogy hogy borulnak meg a költségvetések, hiszen az államok belenyúlnak a zsebükbe azért, hogy akár a munkavállalók bérét fizessék, akár a gazdasági szereplőket talpra tudják állítani. Tehát ez egy fontos kérdés lenne, és Macron ezt nagyon-nagyon erősen támogatja. Nincsenek részletek, nem tudunk részleteket.
Igen, az a következő napokban váratok, de Fejérdi Gergelyhez fordulok, hogy az európai víziót tekintve, vagy az európai álmot tekintve, mennyire őrölnek egy malomba a miniszterelnökkel? Tehát Macron és Edouard Philippe mennyire utazik egy csónakban ezen a téren? Mert az előbb említett 500 milliárd eurós gazdaságösztönző Európai Uniós alap felállítását a miniszterelnök üdvözölte, ugyanakkor megjegyezte, hogy az Európai Unió a járványban nem csinált semmit.
Igen, azt gondolom, hogy itt azért sok minden a belpolitikai eseményektől is függ, és függeni is fog, hiszen Franciaország számára nyilván az Európai Unió, és ez nem csak Macron, hanem gyakorlatilag az elmúlt évtizedekben Franciaország az európai építkezés mindig is kicsit saját maga kinyújtott karjaként is kezelte. Gyakorlatilag az Európai Unió jövője az Franciaország számára meghatározó és fontos. Tehát nem gondolom, hogy Edouard Philippe miniszterelnök valójában nagyon ellenkezne azokkal, amit Macron ezen a területen mond. Az viszont tény is való, hogy itt az utóbbi időben, különösen a koronavírus járványnak a kezelése kapcsán is, de egyébként a sárga mennyes időszakban is, elég sokszor előtérbe kerültek a feszültségek, vagy legalábbis a sajtóba is kiszivárogtak azok a feszültségnyomok, amelyek ugye a miniszterelnök és az elnök között megjelennek. Ugye nem szabad elfelejtenünk, hogy Edouard Philippe azért mégiscsak a jobb középpártnak a köreiből érkezett, az Alain Juppé-nek a köreiből, és hát nyilvánvalóan neki lehetnek más elképzelései, akár politikaiak is, ugye az is fölreppent, mint hír, hogy esetleg őt adott esetben leváltaná Macron elnök, szívesen megválna tőle abból a szempontból, hogyha ez segítene abban, hogy a koronavírus válság kapcsán esetleg, ha őt felelősségre vonnák, idézőjelben politikailag, akkor ezzel meg tudná szabadulni valamilyen módon ettől a felelősségtől. Nagyon sok mindent egyébként magára Edouard Philippe is próbált állítani.
Miközben egyébként állítólag a kormány népszerűsége növekedett az elmúlt hónapokban a járvány idején.
Így van, tehát Edouard Philippe-nek a népszerűsége az magasabbra és erősebb ma, mint Emmanuel Macron. Egyébként ez rendszeresen váltakozik, de jelen pillanatban valóban a miniszterelnöknek a szerepe, vagy elfogadottsága nagyobb, és hát az ő szerepe is a koronavírusban talán a franciák számára jobban kedvezőbb. Úgy tűnik, ugye épp a napokban jött ki a BFM TV közvéleménykutatónak az elemzése, amely szerint ugye a lakosság közel 51%-a úgy tartja, hogy a miniszterelnök egészen jól kezelte a válságot, míg Macron elnököt 40% körülre tartja a lakosság, hogy valóban megpróbálta a lehető legtöbbet, a legjobban csinálni a válság kapcsán. Tehát jól mutatja azt, hogy azért van egy jelentős különbség a miniszterelnök irányába. Viszont hát Macronnak a keze azért meg van kötve erőteljesen, hiszen nem egyszerű egy megfelelő miniszterelnököt találni. Persze vannak nevek, akik keringenek most itt az utóbbi időben, mert többféle verzió is lehet adott esetben, hogyha Macron elnök úgy gondolja, hogy ez a jelenlegi válságból a belpolitikai területen fontos lenne egy változtatás, akkor nyilván felosztathatja akár a nemzetgyűlést is, de nem nagyon valószínű, hogy ezt megmeri tenni, ugye 97 óta nem került sor Franciaországban. A másik dolog, ami a leggyakoribb, az a kormány átalakítás, és ez a terület, amely ugye, amin elképzelhető, hogy bekövetkezhet változás, de hát nagyon sok változtatást nem nagyon tud elérni. Itt ugye fölmerültek nevek, a pénzügyi és gazdasági miniszternek a neve, a külügyminiszternek a neve is, esetleg mint jövőbőben miniszterelnök, sőt, fölmerült ugye Macronnál a zöld politika is egy fontos irányzat. Ugye nyilvánvalóan szeretné kivenni a szelet a zöld politikai lendületből, amely ugye az európai választások óta különös és nyilvánvaló Európa szintén is, nem csak Franciaországban. Úgyhogy így fölmerült például a Nathalie Kosciusko-Morizének a neve is, aki korábban ugye környezetvédelmi minisztere volt a sárközi időszakban.
Ilyen helyzetben meg lehet lépni, amikor a miniszterelnök, illetve a kormány elfogadottsága növekszik, és akkor egy kormány átalakításban, vagy adott esetben kormány főcserében gondolkozni?
Ez valószínűleg szerint nem most esedékes azonnal, hanem itt azért a közeljövőben újabb és újabb, rosszabb és rosszabb eredmények fognak születni a gazdaság területén, mert ugye lesz egy időszak, amikor jelen pillanatban csak még nagyon lassan kerül majd ki ebből a nehéz helyzetből az ország, és várhatóan egy idő, a jelenleg még a válságnak az ereje, a lendülete viszi a dolgokat előre Macron számára, de hát azért azt is lássuk be, hogy itt azért ugye kivált a kormánypárt részéről egy jelentősebb csoport, tehát a kormánypártnak már nincs meg a többsége.
Ezt akartam volna kérdezni, éppen ezen a héten a Köztársaság Lendületben nevű párt elvesztette az abszolút többséget a nemzetgyűlésben.
Így van, hát egyetlen egy székkel vesztette, tehát még nincs katasztrófa, még ugye ott van neki a modern Bayrou vezette párt, illetve ott van az Ázsír nevezetű ilyen jobb-közép párt, aki ugye támogatja őt, tehát azért nem lesz problémája annyira nagy a nemzetgyűlésben, de azért ennek szimbolikusan is jelentősége van, hogy egyszerre hét képviselője ott hagyta, és egy 9. nemzetgyűlési párt alakult Franciaországban, hát ez is azt mutatja, hogy nem olyan stabil Macronnak a háttere, mint ahogy azt esetleg ezek a különböző közvetlen kutatási eredmények esetleg mutatnák, tehát ő kénytelen azért azon is gondolkodni, hogy adott esetben hogyan tud kijönni jól politikailag, arról nem is beszél, ugye így ma döntésszetett arról, hogy a helyhatósági választásokat vélhetően június 28-án megtartják, a második fordulót.
Ami március 15-én volt ugye az első.
Így van, és hát ennek a második fordulója az most úgy tűnik, hogy június 28-án megtartásra kerülhet, hogyha nincsen semmiféle ellenvélemény az egészségügyi vonatkozásban, ami miatt ugye egyfajta kampányüzemmódba fogunk átlépni itt rövidesen, tehát akár mai naptól kezdve, ami azt jelenti, hogy valószínűleg ismételten a felszínre fognak törni azért a politikai feszültségek, amit az elmúlt időszakban ez a válság azért erősen háttérbe tudott szorítani. Ugye maga Marine Le Pen egyébként követeli a nemzetgyűlés felosztását, és már egyébként is gyakran, de most az utóbbi idő egyre többször, tehát mindenképpen valami választ kell adni az esetleges belpolitikai ellenállás, vagy ellen lendületet, azt valahogy meg lehessen törni a Macronnak, úgyhogy ebből a szempontból érdekesek ezek a dolgok. Ez nyilvánvalóan nem holnap fog bekövetkezni, de rövid távon nem kizárt egy ilyen változtatás, egy kormány átalakítás.
Szűcs Anita, a járvány miatt keletkezett és forrósodott fel ennyire a napi belpolitika, a pártpolitika, vagy pedig tényleg mindenki készül már az önkormányzati választás második fordulójára?
Hát én meg tudom erősíteni, amit Gergely mondott, hogy kettő kell választani a történéseket. Tehát a politikai, én azt gondolom, hogy a napi politikai események, itt a sárga mellényes mozgalommal kezdve a nyugdíjreform miatti sztrájk hullámon keresztül eléggé felforgatták a politikai viszonyokat belül. Tehát ez egy ilyen hosszú távú, erre most harmadiknak veszem, mint különleges helyzetet ráerősít a járvány és a járványjal járó gazdasági visszaesés, illetve annak a kezelése. Ugye ezt ne felejtsük el, hogy ez egy borzasztóan bizonytalan dolog, tehát nem egy ismert közegben mozog sem Macron, sem egyetlen egy kormány és államfő, sem, tehát keveset tudunk viszonylag a vírusról, és a WHO-nak a jelentései sem olyan következetesek, hogy pontosan lehessen kommunikálni az állampolgárok felé. És ez a kommunikációs kakofónia, ami felerősödik a francia sajtóban, tehát hihetetlen, hogy mennyire fel van bojdulva a járvány alatt, hogy miket lehet olvasni, hogy az összeesküvés elméletek mennyire virágzanak Franciaországban ebben a pillanatban, ez viszont már a járványhoz tartozik.
Egyébként a március 15-i első fordulója az önkormányzati választásnak, az mennyire alakított át a politikai térképet, és mennyire lehet számítani most a június végi második forduló esetében?
Papírforma szerint alakult, tehát a Macronnak a pártja az negyedik helyen futott be, tehát előre lehetett látni, hogy a sárga mellényesek és a nyugdíjreform után nem lesz egy óriási támogatottsága Macron elnöknek helyi politikai szinten. Ez a helyi politikai választások, tehát az önkormányzati választások Franciaországban nagyon izgalmasak, mert összehasonlítva más államokkal nem annyira a helyi szintről szólnak. Tehát nem annyira arról szól, hogy az adott polgármester hány játszóteret adott át, vagy a kórházzal mit csinált, vagy egyáltalán a helyi adókat hogyan rendezte, hanem általában az országos politikának a kérdései jönnek előre, ugyanis a képviselőknél, az országos szereplőknél a polgármesteri pozíció lesz az, ami hátországot ad nekik. Tehát Bayrouról sem azt tudjuk, hogy persze tudunk nagyon sok mindent a politikai életéről, de az, hogy a polgármestere, azt ő biztos, hogy előre fogja tenni. Tehát a polgármesterek, mint egyfajta, tehát az oligarcha szót azért nem használnám, de az erős emberei a francia politikának itt kerülnek ki, és mindig országos politikai kérdésekről van szó, nem a helyi politikai kérdések kerülnek előtérbe. Tehát ez egy nagyon kényes kérdés volt a március 15-i első forduló, nagyon sokan ellenezték azt, hogy egyáltalán megtartsák. Macron elnöket nem, és nagyon sokan vádolták egyszerre Macront azzal, hogyha nem tartja meg, viszont akkor egy nagyon erősen demokrácia ellenes lépést tesz, amiben a központi hatalmat a járványügy alatt a saját kezébe fogja összpontosítani. Ezt nem adta meg, ezt a lehetőséget Macron. Az utolsó két napban, mert a választások előtt jöttek azok a jelzések az egészségügyi hatóságoktól, hogy talán nem biztos, hogy okos lenne. De ennek ellenére pontosan azért, hogy a demokratikus intézményrendszer működésen legalább az első lépése meglegyen, és annak ellenére, hogy pontosan tudható volt, hogy nem fog jól szerepelni ezen a választáson, megtartották az első fordulót.
A június végi második forduló adott esetben kihathat Macron jövőjére, Fejérdi Gergely?
Hát azt gondolom, hogy mindenképpen kihathat, mert ugye ez egy olyan sorozat indul el most már 2022-ig, ugye a következő elnökválasztásig. Ugye egy elnök, amikor megnyeri a választást, már a következőre készül általában Franciaországban, tehát nyilvánvalóan az utolsó két év, ugye három éve van hatalmon Macron elnök, fontos elem. Annál is inkább ugye, mert az önkormányzati választások és a polgármesterek abszolút mértékben komoly szereplők, olyan szempontból is, hogy a szenátust is úgy tudja megválasztani Franciaország ugye közvetett módon, hogy ugye az önkormányzati képviselők, hogy polgármestereknek is jelentős szerepe van benne, tehát nem mindegy, hogy a francia felsőházban milyen erők fognak kialakulni, mindig a felét újítják fel, és most ugye ebben az évben lesz egy szenátori választás is, ugye ami szintén jelentős politikai szerepet, vagy jelentős politikai szereplő a francia belpolitikában, és hát ennek következtében nyilvánvalóan ez kifoghatni Macron elnöknek is a későbbi lépéseire.
Szűcs Anita?
Teljesen egyetértek Gergely alapban, hogy alapvetően megváltozik a politikai tér az önkormányzati választások után, tehát ez egy üzenetértékű dolog, de ha megnézzük az elnök pozícióját, az a francia pártrendszernek a működéséről adódóan nem sok hatása lesz rá a választásoknak, hiszen a parlamenti többsége továbbra is megmarad, meg lesznek a támogatói, és azt a politikát, amit ő a programjában előrejelzett, jelentős változtatásokkal itt a járványhelyzet miatt ezt végre fogja tudni hajtani.
Szűcs Anita, Franciaország szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem docense és Fejérdi Gergely, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója voltak az Inforádió Aréna című műsorának vendégei. A koronavírus járvány miatt lecsökkentett személyes kontaktusok száma miatt ezúttal is telefonon. Köszönöm a beszélgetést mindkettőjüknek. A műsor meghallgatható az infostart.hu hírportálon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is. Elkészítésében pedig Módos Márton főszerkesztő, valamint Szécsi Ágnes vettek részt. Németh Zoltánt hallották viszonthallásra.